Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A nyolcadikosok záróvizsgáján, képességvizsgáján a vidéki diákok egyharmada ért el ötös alatti osztályzatot, háromszor nagyobb ez az arány, mint városon. A vidéki diákok 29,95%-a nem írta meg az ötöst, míg városon 10%-uk. Másképp fogalmazva, a vizsgára beiratkozott 155 ezer diák 40%-a, azaz valamivel több, mint 60 ezer vidéki, az ő egyharmaduk ért el ötös alatti osztályzatot, három gyerekből egy nem írta meg az ötöst, és bár az ötös fölötti osztályzatoknak az aránya az elmúlt 10 évben még sosem volt olyan magas, mint idén, az Oktatási Minisztérium adataiból világosan látszik, hogy a vidéki diákok eredményei ugyanolyan aggasztóak idén is, mint a korábbi években. Egyébként a vidéki diákok 70%-a 7-es alatti átlaggal teljesítette a kísérettségit, a 9-es és 10-es közötti jegyet szerzők csupán 4,5%-os az arányuk. Városon 7-szer ekkora. Matematikából például a vidéki diákok 36%-a nem írta meg az ötöst. Maga a Szorin Kümpiánu tanügyminiszter nyilatkozta azt a közszolgálati televízióban, hogy ez olyan, mintha két külön országról beszélnénk. És ez a helyzet évente megismétlődik, és a vidéki diákok igényeihez igazodó megoldásokat igényel, pontosabban igényelne, mert a rendszert a tehetetlenség viszi előre. Ezen a fronton is a tehetetlenség viszi előre. Erről beszélgetünk a mai Naprakészben dr. Váradi Izabella, az Oktatási Minisztérium keretében működő Országos Oktatáspolitikai és Értékelési Központ tanácsosa a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatókat is.
Az ötös osztályzatot jelentő pszichológiai határról beszélgetünk, a léc megugrásáról beszélünk, és kívülállóként úgy tűnik, hogy az okokat az első iskolaévtől kell keresni, amikor sok gyerek tanulási nehézségekkel küzd, de érzelmileg is integrált, szociális, pszichológiai, oktatási, stb. Beavatkozást igényelne. Tudjuk a probléma okát, vagy ez a probléma oka? Mert az elmélet az, hogy a közoktatás az alulról építkező tevékenység, a jó óvodai nevelés alapozza meg az általános iskolai nevelő és a középiskolai, illetve egyetemi tanári, oktatói munkát.
Nagyon fontos ezt már az elején leszögeznünk, hogy mit mérünk. Itt két különböző típusú mérés adatai hangzottak el. Az egyik a 8. osztályos mérés, ami egy az új tantervek alapján történő kompetencia alapú mérés. Azaz itt például magyar nyelv és irodalomból a szövegértés minimális képességét mérjük, ami szükséges ahhoz, hogy a diák elméleti oktatásban folytassa a tanulmányait. Tehát nem versekről és nem a magyar irodalom gyöngyszemeiről kérdeztük a gyermekeket, és ugyanezt történik román nyelv és irodalomban is, illetve matematikában is alapvető kompetenciákat mérnek. Ezzel szemben az érettségin még a régi tanterv alapján történik ez a mérés, ami tulajdonképpen nem csak kompetenciákra vonatkozik, hanem bizonyos ismereteket is számon kér a gyerekektől, azaz műveltségükről is, irodalmi, nyelvi, vagy az adott tantárgyon belüli műveltségükről is számot adnak a gyermekek. Másrészt az fontos még tisztázni az elején, hogy ezek összromániai adatok, tehát hogy nem rá a magyar kisebbségre vonatkoznak, illetve mi is egy százalék vagyunk ebben, de olyan adataink nincsenek egyelőre, illetve vannak, vagy lehetnének, hogyha ezt akarnánk mérni, hogy hogyan néz ez ki az erdélyi magyar kisebbségre levetítve. Én azt gondolom, hogy a problémát ezt mindig már méhen belül érdemes kezelni, tehát hogy odáig nyúlnak vissza ezek a gondok, hiszen mindig is szociális kérdés volt az oktatás, soha nem lesznek egyenlő esélyek, de én azt mondom, hogy lennie kell ezzel szemben egy olyan minimumnak, ahová a legeslegyengébb gyermeket is föl kellene hozni. Mondjuk, hogy az oktatás ingyenes, de a jó oktatás, ez már nem ingyenes. A szülő úgy érzi, hogy kevés az, amit a gyermek az iskolában kap, ki akarja egészíteni az oktatást, és óriási szakadék van ma a társadalom alja, tehát az alsó társadalmi osztályok és az úgynevezett krém között, ami nem feltétlenül tudás krémet jelent, inkább csak olyan tehetős embereket, akiknek a gondolkodása szerint vannak olyan kérdések, amiket pénzzel meg lehet oldani. Az óvónőknek, tanítóknak óriási feladatuk van ezen a téren, hiszen gyakran a leszakadó társadalmi osztályokból származó gyerekeket legelőször az óvónő tudja integrálni a civilizált világba. Itt alapvető dolgokat kell megtanulniuk, olyanokat, amiket az általános iskolába tanulhatnak, és olyanokat, amiket a családból hozhatna magával.
Szeretném, ha beszélnénk az egyéni felelősségről, tehát a pedagógus, valamint a szülő felelősségéről, de maradjunk még egy picit a rendszernél, mert az én olvasatomban a rendszernek a felelőssége, hogy a rendszerről kell beszélni akkor, amikor gyenge tanulási eredménnyel rendelkező gyerekek egyik évről a másikra kegyelemből átmennek az iskolai év végén, anélkül, hogy előrehaladást mutatnának a tanulásban, mert hogy arról kell beszélni, hogy ha megbukik a gyerek, akkor megszűnik az osztály, vagy veszélybe kerül az osztály, és a tanárnak az állása is, pedig... És azért mondom, hogy a rendszer, mert ha nem egységes fejkvóta lenne, hanem a diák igényeihez igazított, akkor valószínűleg teljesen másként tudna hozzáállni a pedagógus is az oktatási nevelői munkához.
Arról kell, hogy gondolkodjunk, hogy mit jelent a bukás. Hogy a mi koncepciónkban ez egy kudarc élmény. És egyáltalán nem gondolkodunk arról, hogy ez egy újabb esély a gyermeknek, hogy van olyan gyermek, aki egy adott, hát ma már arról beszélünk, hogy kompetenciát, tehát hogy a kompetenciája egy év alatt tud kifejlődni adott területen, és van, akinek több időre van ehhez szüksége. Ebben abszolút nem vagyunk toleránsok, tehát hogy úgy szocializálódtunk, hogy ha egy gyermek megbukott, akkor világvége van. Másrészt azt kell, hogy lássuk, hogy a bukásokat tulajdonképpen a létszámok határozzák meg, hogy lehet-e buktatni. Szórványban látjuk igazán, és ott, ahol a településenként egy osztály vagy egy iskola működik. Ilyenkor valóban osztályok tűnhetnek el akkor, hogyha megbukik egy vagy két gyermek, és a pedagógus nagyon komolyan végig gondolja, hogy meg akarja eszüntetni a saját állását. Nem látok jó modellt ennek a megoldására. Valóban nincsen.
Van-e kiút abból a helyzetből, hogy számos vidéki településen szimultán osztályok vannak, tehát egyszerre ugyanabban az osztályban kezdi meg az évet az elsős és a negyedik osztályos diák, és értelemszerűen a tanár nem tud úgy foglalkozni sem az elsőssel, vagy a tanító elnézést sem az elsőssel, sem a negyedikessel.
Én nem hiszek a szimultán oktatásban. Nem látok jó modelleket ebben. Nincs, vannak olyan szimultán osztályok, ahova öt gyermek jár, és az öt gyermek az öt különböző generáció. Tehát, hogy a pedagógus ilyenkor nem csak két osztálynak a tananyagával foglalkozik órán, hanem egyenesen öttel. Ilyenkor van arra lehetőség, hogy kitolják, és igen, van egy úgynevezett szimultán pótlék, ami a pedagógusnak a bérezését segíti, mert nyilván ez egy nehezebb munka, mint hogyha egyetlen osztállyal foglalkozna, illetve hát másként nehéz. De az, hogy fenn kell tartanunk ezeket az iskolákat, ez egészen simán egy politikai érv. Tehát, hogy nem mondhatjuk el azt, hogy bezártuk ezt vagy azt az iskolát, holott a gyermeknek, magának a gyermeknek, ha őre is gondolunk, nem az az érdeke időnként, hogy néhány társával együtt úgy járja a szimultán osztályba, hogy aztán ötödik osztálytól föl kelljen zárkódnia azokhoz, akik egészen más esélyt kaptak.
Hát, hogy föl kelljen zárkozzon, feltéve, ha föl tud zárkozni, mert hogy olyat is látunk, hogy egyszerűen képtelen a fölzárkozásra, vagy ötödik osztályban egyik tanárnak sincs, vagy kevés tanárnak van türelme várni, amíg fölzárkozik a diák, vagy fölzárkozhat akkor, hogyha a szülők úgy döntenek, hogy a pénztárcájukba nyúlnak, és magánórákra járatják a diákot.
Hát vagy magánórákra járatják, vagy ilyenkor a megoldás ez mindig az volna, hogy ezekkel az iskolákkal, tehát vállalni azt, hogy ezeket az iskolákat felszámoljuk, ami valóban azt jelenteni, hogy kevesebb lenne az iskolák száma, tehát statisztikailag egy visszalépés, de ma már az iskolabuszok világában néha olyan helyeken tartunk fel szimultán oktatást, ahol teljesen indokolatlan. Tehát az, hogy 20 kilométeres távolságon belül ne lehessen akár ingáztatni is a gyermekeket, és én tudom, hogy ők kicsik, és tudom, hogy annak is megvan a veszélye, hogy ő ingázik. De az sem megoldás, hogy Magyar Berkeszen, Máramaros megyében figyelek évek óta egy helyzetet, amikor a szimultán osztály ráadásul délután jár iskolába, mert a tanítónéni a délelőtti munkája után akkor ér rá, hogy ki ingázzon erre az egyáltalán nem elszigetelt településre, és délután foglalkozzon 5 generációval egyszerre. Én nem gondolom azt, és látjuk ezeket a gyermekeket, hogy milyen tudással kerülnek be aztán 5. osztályban, már akik bekerülnek, és nem döntenek úgy, hogy románul folytatják a tanulmányaikat, hogy milyen óriási különbség van közöttük, és azok között, akik osztott osztályokban tudtak tanulni. Már csak az, hogy nincs konkurencia számukra, hogy megoszlik a figyelem, hogy másként állnak a tanuláshoz, hogy nincs osztálytársuk, tehát ő nem tudja a saját tudását valakihez mérni. Ezek olyan rejtett hátrányok, amikkel nem is számolunk. Én azt mondom, hogy ott, ahol nagyobb távolságok vannak, nagyon sokat segítenének a bentlakásos iskolák bizonyos kor fölött, és meg kellene oldanunk azt, hogy ezek a gyermekek valóban kellő figyelmet, percben számolt figyelmet is kapjanak.
Azt mondta ön, hogy politikai döntés ezeknek a megosztott osztályoknak a fenntartása, észérvekkel, a szakmai érvekkel lehetetlen meggyőzni a politikumot arról, hogy ennek így semmi, de semmi értelme, és az, hogy nincs értelme, az még enyhe fogalmazás, hogyha akár azt is mondhatnánk, hogy a diák hátrányára van ez. Tehát a diák hátrányt jelent a diák számára az, hogy megosztott osztályban kénytelen tanulni.
Én hiszem azt, hogy valahol valamikor vannak olyan politikusok, akiket meg lehet győzni. Én a magam tapasztalatából tudom azt mondani, hogy mindeddig nem találkoztam olyan politikussal, aki szakember is lett volna abban a kis térségben, ahol én eddig dolgoztam. És a meggyőzés így nagyon nehéz, hiszen persze, hogy rosszul néz ki az, hogy azt mondjuk, hogy bezártuk a Magyar Berkeszi iskolát, vagy bezártuk XY óvodát, ahova már nem járhatnak a gyermekek, mert ez egy vesztesség. De csak a kívülállónak. Az, aki valóban belelát az oktatási rendszerben, az kellene, hogy döntéshelyzetben legyen.
Dr. Váradi Izabella az Oktatási Minisztérium keretében működő Országos Oktatáspolitikai és Értékelési Központ tanácsosa a Naprakész vendége. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy a 8-osok képességvizsgáján a vidéki diákok 1/3 ért el 5-ös alatti osztályzatot, 3-szor nagyobb, magasabb ez az arány, mint városon. Tehát a város és a vidék, a városi és a vidéki oktatás közötti különbségekről beszélgetünk, vagy miért ne, kimondva azt is, hogy feltéve azt a kérdést, hogy leszakadóban van-e a vidéki oktatás. Eddig a rendszerről beszéltünk, mi van az egyéni felelősséggel, a pedagógus is felelős, és nem csak azért, mert asszisztál a rendszerhez. Mit lehet elmondani a pedagógus felelősségéről, anélkül, hogy itt bárkinek is az önérzetébe gázolnánk?
Nem is szeretnék a kollégák önérzetébe gázolni, mert hogy nem általánosíthatunk. Nem mondhatjuk azt, hogy a vidéken tanító pedagógusok gyengébbek, mint a városiak. Én általában nem szerettem az olyan típusú megjegyzéseket, hogy a tanítónők, a magyar tanárok általában ilyenek. A pedagógusnak megvan az a lehetősége, hogy becsukja maga mögött az ajtót, és végül is ő az, aki a rendszert képviseli a gyermek szemében. Hogy milyen képet fest a rendszerről, mennyire igazodik ahhoz, mennyire törik bele maga a vergődéseibe, mert vannak, ezt lássuk be. Az végül is az emberi minőségétől függ. Én rengeteg olyan pedagógust ismerek, aki lelkesen és óriási tudással és hozzáértéssel viszonyul a gyerekekhez. Egy egyébként olyan oktatási rendszerben, ami hát mondjuk finoman keresünk még az útját. Óriási az ő felelősségük.
Azt mondja ön, hogy a rendszer keresi az útját, keresi még az útját. Most arról a rendszerről beszélünk, amely a rendszerváltás óta keresi az útját. Óriási a pedagógus felelőssége, ezt is mondta ön. Ki lehet fejezni ezt százalékban, vagy számokban, vagy megkockáztatja ön, hogy ezt százalékban kifejezze? Most arról beszélgetünk, ugye? Vagy annak kapcsán beszélgetünk, hogy a nyolcadikosok képességvizsgáján a vidéki diákok egyharmada ért el ötös alatti osztályzatot. Most mekkora arányban felelős ezért a rendszer maga, és mekkora arányban a pedagógus, aki maga is a rendszernek a részese?
Hát nem lenne egy tudományos megállapítás a részemről, hogy én itt százalékot mondjak ez ügyben, és mindenképpen úgy kell erre tekinteni, mint egy össztársadalmi jelenségre. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy maga az oktatási rendszer mennyire jó, mennyire rossz, mennyire innovatív, vagy mennyire jár tévúton, és ezt a pedagógus mennyire vetíti le tulajdonképpen a mindennapi munkájára, hanem abban kell gondolkodnunk, hogy mit gondolunk általában a tudásról, hogy mit gondol maga a társadalom az iskoláról, hogy mennyire értékeli az iskolát, hogy a család, ahonnan érkezik a gyermek, az hogyan viszonyul az iskolához a tudás. Tehát ez egy sokkal komplexebb probléma. Nagyon jó volna, hogyha ezt így lehetne kezelni, hogy a pedagógusnak az a feladata, hogy a tanterv alapján A-tól B-ig eljusson minden gyermekkel, és ez mint tabula rasa, amit ráépítek, az mind megmarad benne. És ahogy én őt alakítom, az mind, tehát ő olyanná válik, amilyenné én őt alakítom. De sajnos nem ilyen a pedagógiának a természete. Azt mondta egyszer Németh László egy írásában, hogy aki hisz a pedagógiában, az csak optimista lehet, megjegyzni is.
Azt mondta ön, hogy mindenképpen szem előtt kell tartanunk azt, hogy a társadalom hogyan viszonyul a tudáshoz, és itt kell az én olvasatomban beszélni a szülői felelősségről is, amikor azt a kérdést vizsgáljuk, hogy miért teljesítenek gyengébben, vagy miért teljesítettek gyengébben idén is a vidéki nyolcadikosok a képességvizsgán, mint a városon tanulók. Én beszélgettem vidéken oktató pedagógusokkal, akik azt mondják, hogy az ötödik osztályba belépő diák az nagyon megváltozik, vagy nagy változáson megy át, míg egy-négy osztályban együttműködő volt, engedelmes volt, lehetett vele dolgozni, addig ötödikre már nagyon, nagyon nagyot változik, nehéz vele dolgozni, csapkod, káromkodik, nem akar tanulni, nem is törekszik arra, hogy tanuljon, és hogy a pedagógusok szerint, nyilván akikkel én beszélgettem, ők azt mondják, hogy ennek azért otthon keresendők a gyökerei, vagy otthon is keresendők a gyökerei, hát a tanulásnak az otthoni környezetben nincs meg a presztízse.
Így van, és ebben általánosíthatunk, hogy jellemzőbben fordul ez elő vidéki közegben. Azt gondolom, hogy ezt valahol két generációval korábban szúrtuk el, és nem csak vidéken. Ha azt nézzük meg, hogy az akkor tanuló, tehát ma a szülőkorú társadalomnak hol van a szövegértés képessége, vagy hol képes arra, hogy megkülönböztessen egy tényt a manipulációtól. Ez nagyon jól le tudjuk mérni például a COVID-ról szóló kommunikációban. És az, amikor én azt mondom, hogy tanítani kell a szövegértést, vagy fejleszteni ezt a képességet, mert életet menthet, az konkrétan ott van az oltás körüli viták vehemenciájában, és abban a rengeteg félreértésben, amire az emberek képesek voltak. Hogy nézzük meg, hogy a népszámlálásról hogyan kommunikálunk, vagy választásokról hogyan kommunikálunk, milyen kevés kell ahhoz, hogy embereket manipulálni tudjunk, hogy mit művel velünk a sajtó, hogy nem tudunk kezelni egy hatásvadász címet például. Másrészt gondoljunk arra, hogy ez a generáció, aki ma szülő, az a korrupciónak a legszebb korszakával szembesült a 2000-es évek elején, amikor ezek a gyermekek, akik ma érettségiznek, akkoriban születtek. Tehát a megvásárolható diplomáknak a korában voltunk, alig akkor vezették be a kamerákat a vizsgán, ami mindenképpen egy jelzés, tehát egy tünete a társadalomnak, hogyha be kell kamerázni a vizsgázókat, ez azt jelenti, hogy valamilyen problémát kezelünk ezzel. Hogyha megnézzük ma egy vizsgának a szabályzatát, akkor annak a jó része az előírásokról, tiltásokról és büntetésekről szól azok számára, akik csalni akarnak, vagy kényszerülnek a vizsgát. Másrészt ott van a szülők fejében valahogy ez az éljünk úgy, mint régen romantikája. Ugye klasszikus példa, hogy lövítén addig lesz népviselet, ameddig az aszfaltutat meg nem csinálják. És ezt az életstílust, hogy igenis vonuljunk ki a társadalomból, és nem a rendszer emberei legyünk, és nagy nosztalgiával éljük meg a saját gyerekkorunkat, vagy a szüleink gyerekkorát, vagy akár valamiféle 19. századi idilli világot, ezt azért látnunk kell, hogy nagy erők támogatják, és óriási divatja van annak, hogy ne akarjunk haladni a korral. Újra kellene talán értelmezni ezt, hogy mit is jelent az, hogy vidék, hogy hogyan válik gazdaságosá a mezőgazdaság, milyen iskolázottság kell a gazdálkodáshoz, hogy a társadalom újra termeli önmagát, hogy van-e ebből kitörési lehetőség. És itt látnunk kell azt, hogy különböző ideológiák állnak a háttérben. Ma már haladó szelleminek lenni, progresszívnek lenni, az szitokszónak minősül. És egy nagyon nehéz ebben a mentalitásban bárhova is fejleszteni az oktatást, még akkor is, hogyha a rendszerben időnként sokkal innovatívabb gondolatok vannak, mint ami leképeződik, ami elérkezik a gyermekhez. Tehát, hogy hiába van egy kiváló tanterv, vagy egy nagyon jó gondolat arra, hogy hogyan lehetne kompetenciákat mérni, hogyha ez egészen másad, olyan ez, mint egy lavina, hogy mindenféle egyéb hordalék ráragad, addig, ameddig a gyermekhez leérkezik, mondjuk egy kutatóközponttól, vagy egy minisztériumtól. És egyáltalán nem azzá válik már az osztályteremben, mint ami az eredeti szándék volt.
Nos, anélkül, hogy én itt most a vidéket elmarasztalnám, vagy különösebben nosztalgiáznék, miközben ön beszélt, az jutott eszembe, hogy valamikor falun, vagy polkorrektebbül vidéken a pedagógus, vagy a tanító, a pap és az állatorvos voltak azok, akik a társadalom felső tízezrét jelentették, akire mindenki felnézett az adott településen, és megkockáztatom azt, hogy most sem a pap, sem a tanító, a pedagógus nincs ebben a helyzetben, állatorvos pedig talán már nincs is, vagy nagyon kevés van, és csak ezért néznek fel rá.
Általános az, hogy nincs, ahogy nincs tekintélyelvű oktatás, ugyanúgy nincs tekintélyelv a gondolkodásban sem. Arról megint érdemes lenne sokat és külön beszélni, hogy, hogy hogyan változik az egyház presztízse. A pedagógus sem úgy dolgozik, ahogy korábban dolgozott, de ennek között én látom pozitív változásait is. Másrészt maga a falu alakul át rettenetesen, tehát olyan falvakról beszélünk ebben a statisztikában, mint például Kisbács vagy Szászfenes, vagy Ekolozsvár mellett, vagy Bukarest mellett Voluntárj, ahol tulajdonképpen a leggazdagabb bukarestiek laknak, ugye, akiknek egészen más lehetőségeik vannak, mint két hegy közt egy völgyben egy gazdálkodó falusinak. Tehát, hogy itt ebben a statisztikában az sem teljesen világos, hogy, hogy mit jelent az, hogy falu. Másrészt pedig arról is beszélhetünk, hogy ezek a vidéki gyermekek a vidéken tanuló gyermekek. Tehát vidéki gyermekeknek az ügyesebb, tehetősebb része már rég a városi iskolában, és már rég abban a statisztikában számolják őt. És ugyanezt tudom mondani a szorványiskolákból is, akik már rég a szomszéd megyékbe járnak, és azt tudjuk mondani, hogy például én onnan jövök, tehát hogy ezt látom, hogy egy máramarosi gyermeknek az eredményeit mondjuk egy kolozsvári elit liceumban lehet viszont látni, és ez nem gazdagítja az ő mondjuk szülőföldjének a statisztikáját. Tehát, hogy ettől is függ az, hogy hogyan látjuk ezt a statisztikát.
Tehát azért is beszélhetünk a vidéki iskolák leszakadásáról, mert a szószoros értelmében is hagytuk leszakadni ezeket az iskolákat, vagy hagyták leszakadni ezeket az iskolákat, ahogy ön is említette, hogy a városhoz közeli falvakban csak az marad iskolában tulajdonképpen, akinek a szülei nem tud, akiket a szülők nem tudnak bevinni a városba, mert hogy trendibb városi iskolába járni, mint falusiba, és én nem feltétlenül úgy látom, hogy a jó képességű diákot viszik be városra, hanem akinek apukának és anyukának van pénze, és nem kell feltétlenül a legjobb képességű legyen a diák, akkor is városba viszik. De nyilván így sem jó beszélni erről, hogy a jó képességű diák az menjen a városi iskolába, és a rossz képességű az maradjon csak vidéken.
Pontosan, és ez egy ördögi kör. Tehát, hogy egyszer csak megváltozik a mentalitás, valaki kitalálják azt, hogy a falusi iskola az gyenge, és elkezdik bevinni a városba. Most attól, hogy két-három gyermek, és általában az ügyesebbek elmennek a városba, attól nyilván az ott maradottak nem látják azt a versenyhelyzetet, nincs húzóerő. Az maradott, akinek vagy nincs igénye jobbra, vagy nem teheti meg, hogy ingáztassa a gyermeket, hogy kimenekítse a gyermeket a saját közegéből, vagy akinek jó az, ami ott van. Tehát, hogy nagyon kevés ezek között az az öntudatos szülő, aki azt mondja, hogy mentsük meg a falusi iskolákat, hagyjuk itt a gyermekeinket, bár van egy ilyen tendencia is. És valóban azt látjuk, hogy elmennek ők, és azzal, hogy elmennek, a szülő egy egyéni megoldást talál a problémára, ahol ott lehetősége lenne arra, tehát van helybéli iskola, nem kellene ingáztassa a gyermeket, és mégis megteszi, mert úgy gondolja, hogy ott, ahol van a gyermek, ott jobb helyen van. Nem feltétlenül van jobb helyen. Másrészt pedig ettől kezdve a statisztikák torzulnak természetesen, mert nem azt mérjük, hogy kinek hol van a lakhelye, vagy honnan származik, sokan egyébként be is költöznek a városba, hanem azt méri, hogy hova jár a gyermek iskolába, tehát a tanulói státus alapján mérik ezeket a statisztikákat.
De sokszor jogos a szülőnek az a döntése, hogy a gyereket a városi iskolába járatja, vagy beíratja egy városi iskolába. Nyilván beszélni kell arról is, vagy el kell ismerni azt, hogy eljutott oda a település, hogy a szülő döntése jogossá válik. De hogy ha úgy döntenek a szülők, hogy maradnak a vidéken a gyerekek, és oda járnak iskolába, akkor akkor milyen minőségű oktatásban részesülnek? Mert hogy a szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de a legjobbat kapja a gyerek akkor, amikor a tanár kifut vidékre, a vidéki iskolába, megtartja a matekórát, és azzal gyorsan megy is vissza a városba.
Azért mondom, hogy ördögi kör, mert hogyha gyengül a színvonal, az a pedagógust sem motiválja. Tehát, hogyha ő már csak az úgynevezett maradék gyermekekkel találkozik a munkája során, akkor hát ő is másként dolgozik. Sajnos ilyenek vagyunk mi emberek. Bár nem lenne szabad azt mondanunk, hogy bármilyen kontextusban is vannak maradék gyermekek. Tehát, hogy minden gyermeket a saját képességéhez képes kellene fejlesztenünk és felzárkóztatnunk, ha erre szükség van. De az az igazság, hogy a pedagógusok nagy részét a vidéki iskolákba a kényelem viszi. Hogy igen, ingázók többnyire ingáznak, tehát hogy ma már nagyon kevés a helybéli pedagógus, rengetegen ingáznak városról ki falura, mert nincsen lehetőségük városi iskolába bekerülni. Ez mindig egy ilyen másodosztálybéli státus, nincsenek megbecsültsége. Korábban volt egy ilyen vidéki pótlék, ami legalább a tanárok fizetését egy picit emelte, és egy ingázási pótlék, erre való támogatások, ami mégis egy jelzés volt arra, hogy ők egy picivel többet vállalnak, vagy más közegben tanítanak. Másrészt pedig rengeteg fiatal van a vidéki iskolákban, akiknek még nem volt lehetőségük bekerülni úgynevezett jobb helyekre. És ők lelkesek és ügyesek és friss tudással jönnek ki az egyetemről. Ez például magyar nyelv és irodalomban kifejezetten előnyös, hogyha fiatal kollégák tanítanak. És csak azért, hogy ne általánosítsunk, és ismét mondom ezt, azt is látnunk kell, hogy a híres, a nagyon híres sztáriskolákban, nagyiskolákban hogyan dőlnek hátra a pedagógusok, mikor végre már beverekedték oda magukat. Tehát, hogy ezt a jelenséget is látjuk ezzel párhuzamosan, hogy néha a lélegzetünk elakad, hogy mi minden történik, és mi minden nem történik egy híres iskolában.
Ez egy másik beszélgetésnek kell, hogy a tárgya legyen. Említette ön a maradék diákokat, és igen, ahogy ön is mondta, még kimondani is fájó, még kimondani is rossz ezt így, de hogy valóban aggasztó a helyzet, mert a diákok miatt is aggasztó, az ő szempontjukból is aggasztó. Sokan közülük eljuthatnak liceumi padokba ezzel a képességvizsga eredménnyel is, és hogy ott kellene, hogy megállják a helyüket. Csak hogy nem tudják megállni a helyüket, és akkor ismét a kudarc.
Igen, hát ezzel az eredménnyel bejuthatnak a liceumokba. Azt is tudni kell erről a képességfelmérőről, a 8. záróvizsgáról, hogy itt nem lehet tulajdonképpen megbukni. Tehát, hogy az iskola a bejutási átlagok alapján szelektál. Nagyon sok iskola több helyet hirdet meg, mint mennyi 8. van az ő körzetében. Tehát különösen szorványban probléma az, hogy ugyanabban a gyermekekben járnak a brilliáns, ugyanabban az osztályban járnak a brilliáns képességű gyermekek azokkal, akiknek 2.30 a bejutási átlaguk. Tehát, hogy nincsen szelekció. Másrészt ott van az iskolák toplistája, amit évek óta mondom, hogy ez egy teljesen hamis képet mutat az erdélyi oktatásról, hiszen a nagyvárosi iskolák ugye szelekcióval érik el azokat az érettségi átlagokat, amiket ugye publikálnak, míg egy szorványiskola beiskoláz mindenkit, akinek ehhez joga van. És ugyanez érvényes a vidéki iskolákra is, ahol egy kis közösségnek az iskolájáról van szó. Oda fog járni a nagyon ügyes gyermek is, akit majd olimpiára küldenek, és oda fog járni az is, aki tanulási nehézségekkel küzdik, nehogy Isten fogyatékos, amire aztán végképp nincsen semmiféle megoldásunk, különösen a kisebbségi oktatásban.
Az elmúlt több mint fél órában a vidéki iskolák leszakadásáról beszélgettünk, hogy a vidéken 8. osztályt végzett diákok azok sokkal gyengébben teljesítettek, mint a városon végzett társaik, és a vidék az földrajzi perifériaként van számon tartva, onnan kitörési pont lehetne az oktatás, és a történelem bizonyította azt már számos alkalommal, hogy kitörési pont lehet az oktatás. Most viszont inkább azt mondhatjuk, hogy a vidék az oktatási periféria. Meg lehet ezt változtatni? Van kiút ebből?
Az az igazság, hogy a rendszer demokratikus volt, tehát ezt maximálisan szabadolják azok a dokumentumok, amelyek szabályozzák az oktatási rendszer működését. Tehát, hogy elméletben erre abszolút minden lehetőség meg. A gyakorlatban nem képes megvalósulni. Annak ellenére, hogy rengeteg olyan szociális program van, tudunk erről, hogy hány és hány helyen segítik a diákok felzárkóztatását, nem csak a roma programokra gondolok, hanem arra is, ami szorványban segíti őket, az ingyen ebédtől kezdve az after schoolig és bármi egyébig. Különböző kulturális egyesületek, szülői egyesületek egyéni megoldásokat, vagy kisközösségi megoldásokat találnak, és ezek is mind-mind pozitív példák. Ennek ellenére ez az idei statisztika nem azt mutatja, hogy ez meg tudna valósulni. És hát mondhatjuk azt, hogy itt pandémia utáni időszakban vagyunk, és azt is látnunk kell, hogy bizony a pandémia ideje alatt nagyon-nagyon kinyílt az olló, és nagyon felszínre törtek a társadalmi különbségek. Hiszen az, hogy ki az, aki egy technikai eszközzel rendelkezik, ki az, akinek internetje van, ki az, aki be tud kapcsolódni, körülményei vannak ahhoz, hogy tanuljon, és ki az, aki mellé odaáll a családja, és az oktatásnak az értékét megerősíti a gyermekben, az nagyon észrevehető volt ebben az időszakban. Az elmúlt éve, a következő éveknek a statisztikája fogja megmutatni azt, hogy ez állandósul ez a helyzet, vagy csupán ideiglenes volt. Én nem vagyok nagyon optimista ebben.
Ha az előző éveknek a statisztikáit nézzük, akkor valóban semmi okunk nincs az optimizmusra, és hogyha a szakpolitikai döntéseket nézzük, akkor sincs nagyon sok okunk az optimizmusra, mert szerintem nem elég, ha az oktatási miniszter szörnyűködik egy sort, és elmondja, hogy hú, hát valóban olyan, amikor a vidéki iskoláknak a teljesítményét és a városi iskoláknak a teljesítményét nézzük, az valóban olyan, mintha két különböző országról beszélünk, miközben azon örömködünk, hogy az elmúlt 10 évben nem volt olyan sok tízes a nyolcadikos képességvizsgán, mint idén, vagy elmondjuk azt, hogy az elmúlt 10 évben nem volt olyan magas az érettség, a sikeresen érettségizők aránya, mint idén.
Igen, és állandóan tízesek akarunk lenni, ha lehet, akkor minél könnyebben, és nem számolunk azzal, hogy mit is ér ez a tízes, hogyha másnap nem tudunk elolvasni egy újságcikket, vagy nem tudunk feldolgozni.
És nem értjük meg azt az újságcikket.
És magát az újságcikket sem értjük meg, ami a tízesek kérdését fölveti, miközben ott van benne az az információ, ami el kellett volna, hogy jusson hozzánk, ha nem ezen a gumicsonton rágódnánk, hogy viszont világos az is ebből a statisztikából, ami ugyanabban a cikkben jelenik meg, hogy 60%-ot sem éri el az erdélyi gyermekek átmenése román nyelv és irodalomból, és én úgy gondolom, hogy ez sokkal inkább befolyásolja a statisztikát, mint a tízeseknek a száma. Hogy megfelel-e nekünk az, ami van, kinek felel meg, ki tudunk-e jönni ebből a komfortzónából, hogy általában utáljuk, hogyha megmérnek bennünket, és nem szeretünk vizsgázni, és nem szeretjük azt sem, hogyha reálisan szembesítenek bennünket a saját sikertelenségünkkel. Sőt, akkor is, amikor a PISA tételeknek az eredményeiről beszélünk, akkor nem azt mondjuk, hogy mi az, amit tennünk kellene mindenki a maga kis szeletkéjén, azért, hogy mondjuk a szövegértés képessége az jobban fejlődjön a gyermekekben, hanem azt mondjuk el, hogy a PISA-tesztek mennyire nem mérnek, mennyire tendenciózusok, mennyire alá vannak vetve mindenféle gonosz erőnek, akik, ugye, tehát, hogy magát a mérőeszközt ássuk alá, ahelyett, hogy beismernénk azt, hogy van hova fejlődnünk, és nem elaltatjuk a lelkiismeretünket azzal, hogy hát megvan a 10-es, ugye a tanári javítói gyakorlatból, hogy segíteni kell a gyermekeket, a kisebbségi jegyeit egy kicsit föl kell emelni, jó indulatúnak kell lenni, úgy segítjük a gyermeket, hogy arra is pontot adunk, ami nincsen ott a lapon, és ennek van egy óriási és több évtizedes gyakorlata az erdélyi dolgozatjavításban. És abban a pillanatban, amikor ott van előttük egy olyan mérőeszköz, ami alapján nem lehet nagy lelkűnek lenni, mert feketén-fehéren ott van, hogy A vagy B, onnantól kezdve meg vagyunk azon sértődve, hogy nem tudunk tízesek lenni, nem vagyunk tökéletesek, holott a probléma nem a felső szinten van, hanem az alsó szinten. Beszélünk ezekről a tízesekről úgy, hogy magyar nyelv és irodalomból 95% fölötti átmenési arány van, miközben román nyelv és irodalomból nem éri el a 60-at. És azt hiszem, hogy erről volna érdemes beszélgetnünk nekünk kisebbségnek, ami ugye a mi problémánk, és nem az összromániai probléma, amelyekről egészen idáig a statisztikák alapján beszéltünk.
Legyen ez a végszong dr. Váradi Izabellának az Oktatási Minisztérium keretében működő Országos Oktatáspolitikai és Értékelési Központ tanácsosának. Köszönöm, hogy a Naprakész vendége volt és válaszolt a kérdéseimre.